Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Témánk pedig Németország, a németországi tartományi választások, amelyek szeptember 1-én lesznek első körben, két helyen is, két tartományban, majd október végén egy harmadikban. Beszéltünk arról, hogy mennyiben más a kelet, mint a nyugat, legalábbis Németországot tekintve. Van egy felmérés, mely alapján a nyugati embereket, a nyugat-német embereket elsősorban a klímaváltozás érdeklés aggasztja, emiatt erősödhettek meg a zöldek is, míg a németeket a migráció. A migráció mennyire lehet témája, vagy mennyire témája a tartományi választásoknak?
Azt kell mondani, hogy a német politikai rendszert is, ebben természetesen a pártrendszert is benne értjük, három törésvonal határozza meg, vagy három törésvonal befolyásolja. Az első tulajdonképpen a hagyományos bal-jobboldali szembenállás, ez nyilván a munkatőke ellentéte, de ennek a kizárólagossága megszűnt, gyakorlatilag háttérbe szorult. Itt látjuk, hogy a CDU és a SPD hosszas koalícióba gyakorlatilag összefonódott, és most az SPD-nek is, a Szociálista Pártnak is az a probléma, hogy hogyan tud önálló profilt mutatni, és ezt a önálló profilt tulajdonképpen egy baloldali programra próbálja megtalálni, olyannyira baloldali program, hogy ez még az 59 előtti Godesberger program elé, mögé próbál visszamenni, ami azt jelenti, hogy olyan kérdések vannak, mint vagyonadó bevezetése, ingatlanok államosítása, sőt az egyik baloldali SPD politikus a BMW államosítását is fölvetette.
Ez elég kommunisztikus elképzelések.
Igen.
Nem?
Tehát az egyik dolog, ez a hagyományos baljobb törésvonal, de ez háttérbe szorul, és ami lényeges, nem kizárólagos. A másik az a törésvonal, ami nem ismeretlen számunkra, aminek egyik oldalán egy globalista, föderalista, multikulturalista megközelítése a világnak, úgy is mondhatnám, hogy no border, no nation, tehát nem kellenek határok, és a nemzetek is megszűnnek, egy nagy világ, egy transznacionális közösségé válunk. Ezzel szemben pedig egy nemzetállam központú, identitás alapú, szuverenista megközelítés. Ez a második törésvonal, aminek a mentén lényegében az alternatíva Németországnak is fölemelkedés. Végül egy harmadik törésvonal, ez a harmadik törésvonal pedig az ökológiai kérdések körül van. Na most a zöldeknek, hiszen ebben a képben el kell mondani, a zöldek bámulatosan fölfutottak, a második legerősebb pártá váltak, sőt vannak olyan mérések is, alkalmi mérések, ami szerint még a CDU-t is megelőzték. Ez a törésvonal egyik oldalán van egy olyan megközelítés, a legfontosabb kérdés a klímaváltozás, a túlélés kérdése.
De egész Németországot tekintve, vagy csak a nyugati felén?
Hát ezt törekszenek, hogy a politikában ez a kérdés, tehát a környezetvédelem kérdés, ami magába foglalja az energiapolitikát, a környezetvédelmi politikát, a közlekedés politikát, még a szociális politikát is. Tulajdonképpen ez fölülír mindent, hiszen az emberi létezés feltételeiről vannak szó. Ezzel szemben van egy másik irányzat, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen egy ökohisztériáról van szó, ökopopulizmusról van szó, tehát lényegében nincs is klímaváltozás, illetve van klímaváltozás, de az a kérdés, hogy mennyibe az ember felelős érte, ez egy vitatott kérdés. Na most azt kell mondani, hogy a politikai dinamika tekintetében ez a kérdés, különösen a zöldek tekintetében nagyon fontos, mert újra van egy olyan alapkérdés, amivel a párt a vonzerejét megnövelheti, elsősorban a városi értelmiséggel, magasan képzett emberek irányában, és azok a megnövekedett támogatottsági számok, amelyek ezt bizonyítják, mutatják, hogy az ökológiai kérdés hallatlan módon felértékelődött, nem csak Németországban, hanem Nyugat-Európa egészében, és hát ha megnézzük a napi híradást, a Amazonas menti erdőktől a grönlandi jégig, ez gyakorlatilag egy állandó témává vált. Na most ez azért nagyon jól jött, mert ez a kérdés még inkább leértékelheti a migráció kérdését, az a migráció kérdését, ami az alternatíva Németországnak a kiterebélyesedésében meghatározó szerepet játszott.
Az adás első részének végén mégis azt mondta, hogy a keleti tartományokban élőket, illetve az idősebb lakosságot mégis a migráció érdekli, és a félelem, az attól való félelem, az új vagy a bevándorlóktól való tartás. Ez mennyire hozhat elsőséget az AfD-nek, és a CDU, Angela Merkel elmúlt hetekben, hónapokban mutatott magatartása mennyire hozhatja fel a kereszténydemokratákat?
Hát ez napi politika, hiszen a utolsó nagy kampányhéten vagyunk, hiszen vasárnap lesznek a választások. Itt van még egy dimenzió, amit el kell mondani, ami nagyon lényeges része a kampánynak is, nevezetesen az, hogy alternatíva a Németország pártnak ez a radikális nacionalista szárnya, aminek a fő fellegvára elsőben ez a kelet-német tartományokban van, nem határolódik le azoktól a mozgalmaktól, amelyek bevallottan szélső jobboldaliak, és ez gyakorlatilag a kormánypártok megítélésében, a CDU megítélésében tulajdonképpen a neonáci mozgalmakhoz sorolható.
Hát pont itt a drezdai tüntetésnél azért összemosódtak itt paramilitáris szervezetekkel, meg öreg diák egyesületekkel, radikális zenei és sportegyesületekkel. Tehát hogy mennyire határolódnak el, mennyire van meg a többsége egyik vagy a másik oldalnak?
Na most itt azt kell látni, hogy a bevándorlás kérdése gyakorlatilag előtérbe hozta az önazonosság, az identitás kérdését. Ki vagyunk, mi vagyunk, és hogyan tudjuk megőrizni itt arról a törékeny középosztáról beszélek, azt az elért jólétet, amit kaptunk. Ez egy rendkívül fontos elem, és itt a lakosság, ugye mondottam, a választóknak nagy része előregedett. Tehát tulajdonképpen aktív éveik még az NDK időszakára nyúlnak vissza. Ezért például a szociáldemokraták részéről számos olyan intézkedés van, hogy ezeknek a hátrányait, ami ezzel függ össze, szociálisan kiegyenlítsék. Rengeteg szociális intézkedés van napirenden. Hát csak kettőt hagy emeljek ki. Az egyik a szolidaritási járuléknak a megszüntetése. Ezt 1991-ben hozták, és lényegében a kelet-német tartományok felzárkóztatására a 5,5%-os jövedelemadóval ír fel. Ez a koalíciós szerződés szerint 2021-ig lényegében meg kellene szüntetni. Ebből az államnak olyan 18-20 milliárd euró bevétele van. Na most itt éppen a vita arról folyik, hogy mindenkire vonatkozom, vagy a nagyon gazdagokra, akik évente több mint 100 000 eurót keresnek, ne vonatkozzon, és pillanatilag a szociáldemokraták csak a lakosság 90%-át akarják abban részesíteni, hogy ezt a szolidaritási adót, ami tulajdonképpen egy keleti fejlesztési segélynek is felfogható, ne kelljen fizetni. Vagy mondtam a vagyonadót, vagy még egyet mondok, hogy van egy olyan törekvés, hogy az alacsony nyugdíjasokat kiegészítsék.
Lényegében ezek a témák a mostani választásokra jöttek elők, mint keleti kampánytémák, mert ugye amikor a bajor választásokról beszéltünk, akkor a lakhatási kérdések azok eléggé dominánsan szerepelnek.
Igen, sőt hozzátennék egy olyan kérdést, ami visszakapcsol a környezetvédelmi kérdésre, és a zöldek nagyon szorgalmazzák, és a kormánypártok is. Németország egyik legfontosabb energiaforrása a barna szén. A felszíni barna szén lelőhelyeknek jelentős része nem csak Észak-Rajna-Vesztfáliában van, hanem elsőbben Kelet-Németországban. Lausitzba, ami 3 kelet-német tartomány, sőt még átnyúlik Lengyelországba is. Lényegében 2038-ig a barna szénből ki akarnak lépni, annak érdekében, hogy azokat a klímacélokat teljesíteni lehet, ami a párizsi klíma megállapodásra vannak, magyarul a szén-dioxidnak a légkörbe való juttatását csökkentsék. Na most a barnaszén, külszíni barnaszénbányászat megszüntetése és a barnaszénnel üzemeltetett áramellátó erőműveknek a lebontása óriási szociális probléma, hiszen munkahelyek szűnnek meg. Nem véletlenül, hogy ezeken a területeken az alternatíva Németország különösen erőteljes. Tehát ezek a szociális intézkedések lényegében fókuszáltan ezekben a térségekben, épp a barnaszínből való kiszállás politika alapján arra irányulnak, hogy amit lehet, a vitorlából fogják ki a szelet, és ilyen kedvező szél az alternatíva Németországnak ne legyen, de a közvéleménykutatási adatok szerint ez közel sem olyan sikeres, ahogy szeretnék. Tehát itt a környezetvédelem kérdése szociális kérdésekkel és a belpolitikai erőviszonyokkal való összefüggést is jelzi.
Ha néhány pillérét fel tudná sorolni annak, hogy mik a legfontosabb kampánytémák ezen a héten, illetve október végéig?
Hát nyilvánvalóan az egyik lényeges kérdés az, amit most említettem, hogy egy struktúraváltásra van szükség ezekben az országokban. Itt a szénből való kiszállás az egyik dolog. Az infrastruktúrát igen jelentős méretekben feljavították, tehát 1990 óta, ahogy mondottam, 300 milliárdot investáltak. Tehát sok tekintetben a kelet-német tartományokban az infrastruktúra jobb, mint a nyugat-német tartományokban. A másik, hát az egészségügyi ellátás, az időseknek, a alacsony nyugdíjra rendelkezőknek a támogatása, de tehát ezek fókuszáltan kelet-német tartományban, de hát rengeteg olyan program van, ami egész Németországra vonatkozik, hiszen gyakorlatilag a szélessávú internet kiépítésébe Németország kívánivalókat hagy maga után, tehát nagyon sok olyan infrastruktúrális hiányosság van, ami gyakorlatilag nem csak a kelet-németre, hanem az egész Németországot érinti, hiszen a német politikának egy sajátos törekvés, ott, hogy a pénzt mindig kihelyezték, és gyakorlatilag elég kevés beruházást csináltak az országon belül. Ennek olyan problémája is volt, hogy Németország mindig arra törekedett, hogy nagy kereskedelmi mérleg többletet érjen el, míg a belső beruházásokkal a belső fogyasztás nem növekedett, és ennek olyan külső következményei vannak, hogy nagyon sok ország, tehát lényegében Németországnak volt, amikor 7,5% a GDP-nek kereskedelmi többlet volt, ami egyensúlytalanságokat, egyenlőtlenségeket, torzulásokat hozott a kereskedelembe.
Miben különbözik ez a három tartomány egymástól? Tehát ugye Brandenburgban és Szászországban lesznek szeptember 1-én a választások, és október végén Türingiában. Különböznek-e valamiben?
Hát azt kell mondani, hogy ha megnézzük az egyfőre jutó nemzeti jövedelmet, az egyfőre jutó GDP-t, akkor azt kell mondani, hogy ezen három ország után csak két tartomány jön a lista végén. Egyik Mecklenburg-Előpomeránia, a másik pedig Sachsen-Anhalt. Brandenburgra a szén probléma jellemző, ez a barna szén probléma, és Brandenburg határos Lengyelországgal, következő a határ probléma, határellenőrzés, menekült kérdés, különös érzékenységgel merül föl. Szászország azt kell mondani, hogy a korábbi politikusok, ez sokan itt Kurt Biedenkopfra, vagy éppen Mibrand úrra kell beszélni, nagyon kemény takarékossági politikát vezettek be a vidéken nagyon sok település kiürült, leépítettek a takarékossági politika miatt, nagyon sokan elvándoroltak, tehát ennek a politikának is van egy ilyen negatív hatása. És Türingia pedig, hát azt kell mondani, hogy ott nagyon sok ipart is telepítettek, a Zeiss művek például Jénában van, de ott is ezek a strukturális problémák még legalább annyira megvannak, mint a előbb említett két tartományban.
Ugye ez a három választás lesz az utolsó ilyen, 5 évre szólnak a mandátumok, itt jelzem, a 2021-es Bundestag választás előtt. Ezek a megmérettetések mennyire hathatnak ki a berlini politikára? Ugye tavaly is azt mondták, hogy nem fog, aztán mégis itt változások történtek mondjuk a CDU élén. Ez mennyire hathat ki a nagy koalícióra, illetve Merkel további jövőjére?
Hát azt kell mondani, akár a szociáldemokraták, akár a CDU szavazatot veszít, azzal az egész nagy koalíció működőképessége hát fenyegetve van. Magában a szociáldemokrata pártban is állandó vita van. Ha nem hozzák időben előbbre, akkor decemberben lesz egy kongresszus, amikor a nagy koalíció folytathatóságáról döntenek majd. Nevezetesen, hogy koalícióban maradnak, vagy külön válnak, hiszen a párton belül vannak két irányzat, megújulni a koalícióban, megújulni a koalíción kívül.
Tehát október 27-én lesz a harmadik választás, ugye? Türingiába. Ezután rögtön még akkor nem döntenek, hanem akkor decemberig kivárják?
Hát így van a programban, de természetesen előre hozhatják. Amennyiben nagy választási vereséget szenvednek, elképzelhető, hogy ezt a kérdést. Azt kell mondani, hogy a szociáldemokraták számára kormányon lenni, hatalmon lenni mindig lehetőséget ad arra, hogy a politikát befolyásolják, és a saját nevük alatt politizáljanak, erre most nagyon adnak a szociáldemokraták. Tehát az összefonódása, összeolvadása a merkeli CDU-val, ez nem vezetett sehova. Ebből a szociáldemokraták veszítettek, és a szociáldemokraták például egyes tartományokban 10% alatt vannak, tehát nagyon tragikus. Ez éppen Szászországa a mostani választások egyik színhelyén 9%-on vannak a szociáldemokraták. Tehát szinte Szabadesésben van egy nagy hírű 160 éves történelmi párt, és de hozzá kell tenni, ez a párt lényegében az első ipari forradalom pártja. Most a digitális forradalmat éljük át, tehát ennek a pártnak meg kellene újulni.
Ez mi az érdeke, hol tud megújulni? Kormányon vagy azon kívül?
Hát ez tulajdonképpen a választóvonal a párton belül van egy megosztottság, egyszer már erről szavaztak, 55-45% arányban a nagykoalíciós lobby kerekedett felül, a tagságot szavaztatták meg, ez következne a menetrend szerint decemberbe. A másik nagyon lényeges kérdés, hogy magában a CDU-ban is probléma van, a Merkel utáni időszak, rendezett időszak kérdése, egyrésztől azzal, hogy a pártnak az elnöke Annegret Kramp-Karrenbauer lett, és nem Merz, van a párton belül ugyancsak egy választóvonal, a párton belül van egy értékunió, a konzervatív politikusok, akik vissza akarnak menni, mondják ők az eredeti konzervatív keresztény irányultságra, sőt még a energiapolitikába, az atomenergiához is vissza akarnak menni. Ehhez közel áll Friedrich Merz, és van egy másik szárny, amit a Annegret Kramp-Karrenbauer képvisel. Tehát van egy ilyenfajta
megosztottság. És ugye el kell most ebben Merkel kormányába védelmi miniszterként, Ursula von der Leyen helyére.
Ez nagyon fontos, mert a fő panasz az ott, hogy Annegret Kramp-Karrenbauernek a népszerűsége drámaian csökkent.
Sehol megválasztották elnöknek?
Mint elnöknek, mert tulajdonképpen járt vidékre, vidéki városokba, tehát tulajdonképpen a média meglehetősen mostohán bánt vele. Az, hogy most védelmi miniszter, ez egy érzékeny pálya, nem életbiztosítás, ez sok probléma van vele, de mégis előfordultsága, gyakorisága a médiában igen jelentős, ez pedig az ő profiljának a építése tekintetében nagyon fontos, de közel se automatikus, hogy ő lenne Merkelnek az utódja. Tehát nagyon sok bizonytalansága van magában a CDU-n belül is, nem beszélve arról, hogy a szövetségi köztársaság egy olyan nemzetközi környezetben van, amire még nem volt példa. Azok a koordináták, amik a német külpolitikát meghatározták, azok gyakorlatilag drámaian megváltoztak.
Mik ezek?
Csak néhányat illusztrációképpen mondom. Az első kérdés az, hogy azt mondom, hogy mi az, hogy nyugat? A nyugat fogalma lényegében egyenlő volt a Hitler-elleni koalícióval, és később a hidegháborúban a szovjetunió elleni hidegháborúval. Ez a nyugat gyakorlatilag már nem létezik. Németország nyugati országává, tehát nem kelet és nyugat között vándorol, hanem nyugati elkötelezettségű demokratikus országá vált, de a maga a nyugat fogalmát újra kell fogalmazni. A hidegháború utáni státuszkót mind Oroszország, mind a Trumpi Egyesült Államok megkérdőjelezi. Putyin gyakorlatilag azt hangsúlyozza, hogy egy stratégiai mélységet elvesztő Oroszország gyakorlatilag nem választhat más, mint hogy revizionista hatalom legyen, tehát nem státuszú hatalom, revizionista hatalom. Ez gyakorlatilag Németország számára egy óriási probléma. A másik probléma a Trumpi politika, ami megkérdőjeli azt a multilaterális alapelveken alapul liberális világgazdasági rendet, amely gyakorlatilag biztosította Németországnak a gazdasági felemelkedését, a nyitott piacokat, ami gyakorlatilag hozzájárult Németországnak a gazdasági fölemelkedéséhez. Más szavakkal, a második világháború után olyan helyzet volt, hogy Németország egy időben, mind Oroszországgal, mind pedig az Egyesült Államokkal nincs jó kapcsolatban. És mind a két kapcsolatrendszert alapvető javítást kíván. De ez egyszerre következett be, ez a német politika számára egy különleges nehézséget jelent. Hozzátettem, a francia-német viszonyok sem tökéletesek az Európai Unión belül együttműködésbe, Macronnak a eurozóna terve, és így tovább.
Tehát de mégis önálló identitásként azért megkerülhetetlen Németország, mint az Egyesült Államok, mint Moszkva számára, nem? Hát
természetesen Németország gazdasági potenciája, geopolitikai helyzete az rendkívül fontos, nem mellőzhető. Ez a összképhez még hozzátehetem azt, hogy a középhatótávolságú rakétákra szóló megállapodása, INF szerződés kölcsönösen felmondták, tehát gyakorlatilag egy új fegyverkezési verseny lehetősége, az már nem lehetőség, hanem ez folyamatban van. Ez mindig Németország geopolitikai helyzeténél fogva Németország számára jelent érzékenységet.
Ez a szituáció hozzájárulhat ahhoz, hogy az Európai Uniós kapcsolatokat erősítsék, és az Európai Uniót még szorosabbá fűzzék?
Hát igen, igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy egy olyan nézet is van, amit elsősorban a brittek képviseltek, és hagyj idézzem éppen Boris Johnsont, aki most miniszterelnök, aki lényegében Németországnak a nettó haszonélvezői pozícióját az Európai Unión belül úgy magyarázta, hogy ez a németek megkésett győzelme felettünk a II. Világháború után. Ezt azért kicsit pontosabban értelmezve azt kell mondani, hogy Németország számára az Európai Unió eszköz saját hatalmának gyarapítására, elfogadtatására, és annak az eszköze, hogy a német kérdés ne kerüljön napirendre. Ezért az Európai Unió fejlesztése, fennmaradása elemi, elementáris érdek Németország számára, és az, hogy Németország számára az Európai Unió ilyen jelentőségű, azt is jelenti, hogy a II. Világháború utáni status quo is Németország javára megváltozott.
Lehet tekinteni Ursula von der Leyent Angela Merkel meghosszabbított karjának?
Hát azt hiszem, hogy ez nem lenne szerencsés, sem Annegret Kramp-Karrenbauernek, sem pedig Ursula von der Leyennek, ha ilyen meghosszabbított kellene, önálló profit kell, sőt, neki tulajdonképpen az egész közösséget kell képviselni, amiben különböző országok, országcsoportok benne vannak, és valamiképpen egységet kell létrehozni. Ez egy nagyon nehéz feladat, és hát ezt majd meglátjuk november 1-től, hogy hogyan fog sikerülni.
Visszatérve a tartományi választásokra és a lehetséges következményekre, mennyire hathat ki ez a nagy koalíció összetételére? Tehát említette, hogy ez egy eldöntendő kérdés a szociáldemokraták részéről is, hogy bent vagy kint jobb-e az SPD számára, de adott esetben elképzelhetőnek tart-e előrehozott választást, Bundestag választást 2021. Egyről, ugye Merkel tavaly azért megerősítette, hogy ki akarja tölteni a ciklusát, elképzelhetőnek tart-e kancellárváltást, vagy pedig koalíciós partnercserét, tehát hogy mondjuk az SPD helyére bekerülnek a zöldek?
Igen, ez egy nagyon helyén való kérdés. Mindenképpen azt kell mondani, hogy Németországban 16 tartomány van, és a 16 tartományban 10 különböző kormányzati kombináció van, tehát különböző pártok vannak koalícióban egymással, 10 politikai kombináció van, itt gyakorlatilag a Kenya koalíciótól kezdve a Jamaica koalíciók bezárólag. Egyre nehezebb többséget létrehozni. Az alternatív Németország 2016-tól egy sor tartományban nyert, már ott láttuk azt, hogy hármas, sőt most a kelet-német tartományokban 4-es koalíció lehetősége is jön. Tehát a két nagy párt nem tud többséget hozni, országosan sincs most többsége, minimum 3 párt kell, hanem 4 párt. Most például a két tartományban, Szászországban és Brandenburgban arról beszélnek, de különösen Szászországban, hogy van egy úgynevezett magdeburgi vagy szászandhalti formula, hogy tulajdonképpen egy olyan koalíciót kell létrehozni, ahol a kereszténydemokraták, a szociáldemokraták és a zöldek vannak egy koalícióban.
Mert ezek tartományi szinten.
Tartományi szinten, és lehetséges, ha az FDP az 5%-ot elérni, akkor egy negyedik párt is jön létre. Ez lényegében a középpártoknak a szövetsége lenne, lényegében az alternatíva Németország ellen.
Tehát az AfD-t azt minden tartományból kiszorítják a vezetésből?
Van egy ilyen alapszabály, de hozzá kell tennem azt, hogy az alternatíva Németországnak a kommunálpolitikában, tehát a helyhatósági szinten, a helyi politikában rendkívül beépült. Na most, amikor arról van tárgyalás, hogy egy játszóteret építsenek, vagy egy hulladék feldolgozót építsenek valahova, azt nem lehet mondani egy AfD-s képviselőse, hogy nem beszélek veled. Tehát gyakorlatilag a kooperációnak valamilyen formájában létezni kell, és a korábbi jobboldali pártokkal szemben, szélső jobboldali pártokkal szemben az AfD gyakorlatilag ez a társadalmi begyökerezettsége óriási, hiszen Németországban voltak már ilyen párt, például a republikánusok, akik viszonylag hamar eltűntek a politikai térképről, de ez a párt rendkívül erőteljesen be van gyökerezve, és pillanatilag teljes embargó van a párttal szemben, hogy nem lépünk koalícióba, és ez a fajta Kenya koalíció, amiről itt beszéltem, és tulajdonképpen egy, a középpártoknak egy szövetsége a AfD-nek az szigetelésé, de hosszú távon ez sem mehet, hiszen helyi politika szintjén számos olyan kérdés van, ahol nincs értelme az elzárkózásnak.
Visszatérve az alapkérdése, a szeptember 1-i választások, illetve az október végi hatással lesz-e a berlini kormányzat jövőjére?
Természetesen, tehát mindkét párt kongresszus tart, értékeli a nagykoalíciós együttműködést, erről már beszéltem a szociáldemokraták kapcsán. Természetesen itt a politikai személyekben is lehet változás, És lényegében Németországban ez a belpolitikai helyzet, a belpolitikai játéktér szűkítheti Németországnak a mozgásterét nemzetközileg is, Európa politikai szempontból is.
Meglátjuk, hogy mik lesznek az eredmények. Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm a beszélgetést. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, Szatmári Katalin felelős szerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Adásunk meghallgatható és megnézhető az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra.